Gyergyőhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A megbocsátás volt a téma az idei Fiatalok a világ életéért találkozón, ami a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye fiataljainak egyik legfontosabb hagyományos eseménye. A szervezők munkájának köszönhetően rendkívül színvonalas és látványos program valósult meg Nyíregyházán. A házigazda ezúttal is a Szent Imre Gimnázium volt. A napot Tamás Éva főigazgató köszöntője nyitotta meg, majd Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be Szent Misét. Homíliájában a megbocsátás jelentőségéről szólt. A Budapesti Közlekedési Központ adventben együttműködik a Katolikus Caritásszal, hogy az ünnepi fényflotta útján még több rászoruló családhoz juthasson el a segítség. A fényvillamosokon, a fényhajón és a Mikulás buszon utazva a Caritas karácsonyi adománygyűjtését is lehet támogatni. Az ünnepi fénybe öltöztetett járművek három helyszínről, de egy időben indultak el, november legvégén. A 9 tagú flotta 6 fényvillamosa Budapesten a Nagykörúton tette meg első körét. A feldíszített járművek útvonalai szinte az egész fővárost behálózzák, hozzájárulva a főváros ünnepi hangulatához. Első alkalommal rendeztek kurzíjót a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben. Ezen az alkalmon 24 fogvatartottat 9 kurziós munkatárs vitt közelebb Jézus tanításához és önmagához. A programok között szentmisék, előadások voltak, valamint az ott elhangzottakat feldolgozó kiscsoportos foglalkozásokon is részt vettek a fogvatartottak. Közös étkezéseket tartottak, valamint a szabad levegőn is sétálhattak, imádkozhattak. A börtönkurziós titkárság 9 önkéntessel, a kőszegi Jézus Szíve templom plébánosa Kirnár Zoltán egyházi és Kovács János világi segítő vezetésével valósította meg a 4 napos programot. Dinamikusan fejlődő gyümölcsöző együttműködés alakult ki Magyarország és a Fülöp-szigetek között, amelyet a felek további területekre is kikívánnak terjeszteni. Közölte Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A minisztérium közleménye szerint az államtitkár a Magyarország és a Fülöp-szigetek közötti gazdasági vegyes bizottsági ülésen vett részt, majd az utóbbi évek eredményeit méltatta a kétoldalú együttműködésben. Leszögezte, hogy hazánk nagy jelentőséget tulajdonít a kapcsolatainak a dél-kelet-ázsiai szigetországgal, ugyanis ez az egyik legfőbb partnere a térségben. Ráadásul a Fülöp-szigetek a régió egyik leggyorsabban növekvő és legnépesebb gazdasága. Újabb ember gyanúsított meg a Szőlő utcai ügyben a Budapesti Regionális Nyomozóügyészség. A vádhatóság a javítóintézetben dolgozó egyik nőt hallgatta ki, aki a gyanú szerint bűnpártoló magatartást tanúsította volt igazgató érdekében. Közben Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke feljelentést tett a Szőlő utca ügyében, mert szerinte még mindig dolgoznak ott olyanok, akik pedofilokat segíthettek. Ma tárgyal Miami-ban az amerikai delegáció az ukrán küldöttséggel a háború lezárásáról. Az eseményen a kedden Moszkvában járt Steve Witkoff ismerteti majd az ukrán féllel Oroszország követeléseit. Több mint 100 000 ember maradt áram és fűtés nélkül Ukrajna déli részén az éjszakai orosz támadások miatt. A csapások miatt az Odessa régióban csaknem 52 000, Hersonban pedig több mint 40 000 háztartás maradt energiaellátás nélkül. Újabb gyerekek kerültek vissza családjaikhoz Ukrajnában az orosz felügyelet alól, jelentette be az amerikai First Lady. Melania Trump közleménye szerint újabb 7 gyermek lehet ismét hozzátartozói körében. A német légierő Eurofighter harci repülőgépeket telepített Lengyelországba a NATO keleti szárnyának megerősítésére. A lépés válasz az orosz légierő gépeinek, illetve drónjainak légtérsértéseire a balti térségben. Horvátországban csaknem 2 milliárd euró értékű haderőfejlesztési beszerzésekről döntött a kormány. A horvát miniszterelnök kiemelte, A beruházások az Európai Unió SZÉF nevű pénzügyi keretének támogatásával valósulnak meg. Végül az időjárásról: többnyire erősen felhős borult idő várható, időszakos vékonyodás, szakadozás egyre inkább csak északkeleten fordul elő. Kevesebb helyen eshet, a déli óráktól a keleti részeket leszámítva többfelé várható időszakos esőzés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét: Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi vérodás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba, a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, nemzetközi környezetben dolgozni olyan, mintha egy labirintusban sétálnánk, ahol minden kanyar más nyelven, más akcentussal beszél. Hiába van egy közös nyelv, a következő novellában az angol, az akcentusok úgy változnak, mint az idő tavasszal. Az elvárásokat olyan kultúra, olyan új kulturális közeg alakítja, amit még javában tanulunk. Sokszor borítja be az embert a magány, bármilyen segítőkészek, barátságosak is a többiek. Néhány nap nagyszerű. Milyen színes a világ, milyen érdekesek az emberek. Mások fárasztóak és frusztrálóak. Milyen színes a világ, milyen érdekesek az emberek. Harag Anita magyarul című novellája, melyet Dér Gabriella olvas fel most önöknek, éppen egy ilyen helyzetet jár körül. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Magyarul. A laptop képernyőjét bámulja, fülében hallgató, de zene nem szól benne. Mindent hall, de semmit sem ért. Az első pár napban még nem tette be, várta, hogy amikor megszólal valaki az asztalnál, angolul fog beszélni. Nagyon ritkán beszélnek angolul, rajta kívül mindenki magyar. Kedvesek, segítőkészek. Ha találkoznak a folyosón, rámosolyognak, megkérdezik, how are you doing, aztán mennek tovább. Még mindig tanulja, hogyan kell kiejteni a kollégái nevét. Ismételgeti otthon, a buszon. Néhány nevet könnyen ki tud ejteni, de az Orsolyát és az Enikőt nem bírja formálni a nyelve. Orsolya helyett Orsalját mond. A lakótársa egyik magyar barátnője próbálta tanítani a szavak helyes kiejtésére. Például a tündér sem ment, ez volt a barátnő kedvenc szava. Tunder. Tunder, ismételgette, mire a lány, Anna, hál' Istennek egymás után mondta ki újra és újra a szavakat. Tündér, tündér, tunder, tunder, válaszolta, Anna pedig ilyenkor mindig felnevetett. Már meg se kérte, hogy segítsen az Orsolyánál és az Enikőnél. Amíg nem tudta rendesen kiejteni a nevüket, igyekszik nem megszólítani őket. Ha valamelyiküktől mégis kérdezni akar valamit, megérinti a vállát. Az ő nevét alig egy-két ember ejti ki jól. Első nap egy fiú vezette körbe. Szépen beszél angolul, amerikai kiejtéssel, nem olyan keményen, ahogy a magyarok szoktak. Megmutatta, hol a nyomtató, a mosdó, a konyha, a kávégép, hol vannak a tányérok, milyen szabályok vonatkoznak a hűtőben hagyott ételekre és dobozokra. Ha ott hagyja a maradékot a hűtőben, péntek este mindent kidobnak, semmi nem maradhat bent a hétvégére. Megmutatott egy fali újságra kitett cetlit is, amin az állt, ne nyúljanak ahhoz a tejhez, ami bent van a hűtőben, mert az valakié, és nem free to use. Egyszer véletlenül megette egy lány joghurtját. Azt hitte, ami a hűtőben van joghurt, tej, puding, azokat bárki megeheti, azért vannak. Otthon legalábbis így volt, free to eat. A fali újságon lévő cetliről teljesen megfeledkezett. Annyira ideges volt első nap, alig emlékezett valamire a körbevezetésből. Másnap, amikor belépett a konyhába, hallotta, két magyar lány angolul kezd el beszélni. Az egyikük szidni kezdte azokat, akik megeszik más pudingját a hűtőből. Elszégyelte magát. Hatan ülnek a körasztalnál. Nincs kedve zenét hallgatni, mégis bedugja a fülhallgatóját. Ketten beszélgetnek, az egyikük jóval hangosabb, mint a másik, és sokat mondja a mondani valója előtt azt a betűt, amit ő nem tud kiejteni. Próbálja kitalálni, miről lehet szó, anélkül, hogy az arcukat, a mozdulataikat látná, szavaikat értené. Sokszor játsza ezt. Eleinte mindig azt hitte, róla van szó. Megjegyzéseket tesznek rá, azt mondják büdös, vagy nem áll jól a ruhája. Néha rákérdezett, hogy erről vagy arról az ügyről beszélnek-e. Nem jöttek zavarba. Elmesélték neki, egyikük éppen azt fontolgatja, új albérletbe költözik, vagy a hétvégéről beszélnek, egyiküknek teljesen leégett a háta, otthon kókuszsírral kente be, az mindenre jó. A leégett hátulány néha az asztalnál fújja be magát parfümmel. Kettőt fúj mindkét csuklójára, és szétkeni a nyakán. Bántóan édes az illata. Most lehalkítják a hangjukat, közel hajolnak egymáshoz, a kezük majdnem összeér. Kibeszélnek valakit, aki esetleg épp nincs itt, talán otthonról dolgozik. Egyiküket megbántotta, beszólt neki, másra akarta nyomni a munkát. Vagy férfiakról beszélnek, a hétvégén valamelyiküknek randia volt, élménybeszámolót tart, de nem mosolyog, hanem is mérges. Nem is unott az arca, nem úgy beszél, mint akinek volt egy izgalmas, de rossz, vagy unalmas, de mégiscsak randis estéje. Talán egy rokonuk beteg. Most derült ki. Igen, ez lehet az. Enikő megsimogatja a leégett hátulány karját, és a csuklóján hagyja a kezét. Hüvelykujjával néha köröz rajta egyet. Most Enikő kezének is olyan bántóan édes illata lesz. Amikor felnéz az arcára, mintha könnyes lenne a szeme. De ezt már úgy érzi, bebeszéli magának, és ez mégiscsak túlzás. Azonnal elkapja a tekintetét, nem akarja, hogy azt higgyék, leskelődik. Nem akarja, hogy azt gondolják, nem is hallgat zenét. Ezért gyorsan bekapcsol egy számot a YouTube-on, ami az IT-ről jövő fenyegetések ellenére még mindig elérhető. Ha értene magyarul, hallhatta volna, mit beszélnek, talán mondhatta volna ő is, hogy nemrég halt meg a nagymamája. Ezért kellett két hete szabadságra mennie. Orsolya szervezi a csapatépítőt. Oda jön az asztalukhoz, és magyarul kezdi elmondani, mi hogy lesz. Amikor befejezi, külön oda jön hozzá is, ő leveszi a fülhallgatóját, és örül, hogy kihaladszik belőle a zene. Nem felismerhetően, de hallhatóan. Team building kezdi. Holnap 11-kor találkoznak a belvárosban. Lézertegezni mennek, ne felejtse el. Utána beülhetnek a környéken valahova enni is, ha van kedvük, persze nem kötelező. 2 óra szokott lenni, ennyi a minimum, amíg maradni kell, de annyi úgy is lesz, annál mindig több. Nagyon jó móka lesz, mondja magyarul Orsolya. Móka. Fán. Mindig új szavakat akarnak tanítani neki. Thank you, válaszolja mosolyogva, de nem teszi hozzá a nevét, Orsolya. Korogni kezd a gyomra. Még csak 11:30, fél óra múlva mennek ebédelni. Mindig pontosan 12-kor felállnak, és mennek. Az első héten hívták, jöjjön ő is, ha szeretne. Leszaladt a büfébe, vett a menüből, és felhozta, mint a többiek. Néhányan hoztak maguknak ebédet, már melegítettek, mire felért. Megterítettek, lefoglaltak egy 6 személyes asztalt a konyhában. A mikró tetején már tányérok sorakoztak, így jelezték, melyikük jön a melegítésben. Kinyitotta az evőeszközös fiókot, kivett kést, villát, kanalat, és leült. Először még magyarul beszélgettek, de amikor elkezdtek enni, áttértek angolra. Sokat kérdeztek tőle, honnan jött, mit csinált eddig, hol dolgozott, hogy érzi magát. Ukrajnából, de nem Kijevből, hanem Zaporizsiából. Igen, mint az automárka. Kijevhez képest délkeletre. Annyira nem szerette. Iparváros, nincsen benne semmi érdekes. Lviv sokkal szebb. oda menjenek, ha menni akarnak valahova. Nem, egyáltalán nem olyan veszélyes, mint ahogy mondják. Igen, ugyanilyen multicégnél dolgozott ott is, de nem szerette az ukrán mentalitást. Hát olyan, mint az orosz. Utasításokat adnak, lekezelőek. Igen, az orosz és az ukrán tényleg hasonlít. Igen, ugyanazok az alapok. Érdeklődőek voltak. Lassan haladt az ebédjével. Már mindenki befejezte, ő pedig még csak a felénél járt. Miközben beszélgettek, néha mondtak egymásnak egy-egy mondatot magyarul. Azon gondolkodott, talán fel sem tűnik nekik, ha az angol mondat folyamatba bele-bele csúszik egy-egy magyar is. Magyar szó, mondatrész, mondat, mondatfolyamok, beszéd. Néha az is előfordult, hogy hallgatott pár percig, és áttértek magyarra. Akkor már a magyar mondat folyamatba szövődött bele egy-egy angol szó, mondatrész, mondat. Nem akart szólni, inkább megette az ebédjét, és elköszönt. Ez párszor megismétlődött, néha hívták még ebédelni, de egyre kevesebbszer, és már nem is ment szívesen. Érezte, kicsit mindenki feszeng, ha ott van. 12-kor felállnak, és elindulnak a konyhába. Enikő kezében a doboz köles és hús, amit elfelejthetett betenni a hűtőbe reggel. Na most majd szagolhatja, nincs-e baja, de mivel megy a légkondi, jó lesz. Mást is megkér, talán épp orsolyát vagy a leégett hátul lányt szagolja meg. Hetszelik majd ezzel, gondolja. Hetszelik, hogy biztos hasmenése lesz tőle, ha megeszi, szóval csak óvatosan a végén még lemarad a délutáni meetingről. Enikő majd leinti őket, hogy most már lépjenek tovább. Annyira nem is vicces ez az egész. Nem akarnának tovább lépni, hányós, gyomorrontásos történetek kerülnének elő. Ha ő is ott lenne, először senki nem emlékezne, hogy mondják angolul a gyomorrontást. Keresnék a szavakat, magyarul kérdeznék egymástól, hogy van angolul? Na, ő tudná, miről van szó, elárulná. Ezekben a történetekben sok ilyen szó lenne. Például a hányás csillapító... Nincs kedve kimenni. Gianluca odajön hozzá, megkérdezi, van-e ebédje, van-e kedve lemenni vele a büfébe, vagy ki pár utcával arrébb tud egy jó kínaist. Elutasítja, még nem éhes. Hazudik. Éhes. Luca mellé ültették először. Ő volt az egyetlen külföldi rajta kívül, gondolták, jó lesz őket egymás mellé ültetni. Luca a második nap azt mondta, eddig csak gyönyörű ukrán nőkkel találkozott. Nem akarta mondani, ő már látott csúnya ukrán nőket is, inkább csendbe maradt. A gépét nézte, mintha valami nagyon dolgozna, mintha nem hallotta volna meg. Luca néha elhívta ebédelni. Néha vele ment. Nem szeretett egyedül lenni, ezt még Ukrajnában ragasztották rá, mindig csapatostul kell menni, különben evés közben lopva rád néznek, miért eszel egyedül. Ha mégis egyedül evett, újságot vitt magával, vagy könyvet, vagy játszott a telefonján. Most is játszik majd. Egy óra. Remeg a keze az éhségtől. Nem akarta, hogy azt higgyék, kerüli őket, ezért nem ment ki korábban. Sok vizet iszik, legalább a gyomra nem korgott hangosan. Kimegy. Nincs várakozó tányér a mikro tetején. Gyorsan megebédel, még a délutáni meeting előtt el akar menni sétálni. A meeting után Enikőik mennek. Négyen, öten, mindig ugyanaz a csapat, őt még sosem hívták, első nap sem. Talán úgy gondolták, ezt már nem kötelező meglépni, sétálni, nem muszáj, ebédelni muszáj. Megy egy kört a közeli parkban, távolról látja Lukát, intenek egymásnak. Nem tudja, a férfinak vannak-e itt ismerősei, akikkel együtt szokott ebédelni, vagy egyedül ment el a kínaiba, egyedül ment el kávézni. Kicsit irigylé, hogy tud egyedül lenni. Nem zavarja többiek tekintete. Talán a telefonon beszél valakivel ilyenkor. Sokat telefonál az irodában is. Luca bevárja. Együtt sétálnak vissza az épületbe. Megkérdezi, nem mennek-e még egy kört, de... Ő emlékezteti, hogy mindjárt 3 óra. 3 óra, vagyis mindjárt kezdődik a meeting, mondja. Luca úgy csinál, mint aki tud róla, de ez nem igaz. Mindig mindenhonnan elkésik. Másnap kicsit korábban ér a megbeszélt helyszínre. Orsolya már ott ül egy asztalnál, mint szervezőnek már hamarabb ide kellett érnie, gondolja. Oda megy hozzá, köszön, leül mellé. Igen, jól van, igen, könnyen ide talált. Nem, még sosem lézertegezett. Igen, nagyon várja, biztos fán lesz. Igen, igen, móka. Orsolya a napjáról kezd el mesélni. Olyan ideges volt reggel a mai nap miatt, hogy minden simán menjen, hogy már 5:30-kor felkelt. A férje meg is jegyezte, feküdjön vissza, de nem tudott. Ő megkérdezi, hogyan találkozott a férjével. Orsolya elmeséli. Jót nevetnek azon, milyen jó humorú rendező az élet. Orsolya és a férje 5 éve ugyanazon a napon kezdtek a cégnél, de 3 évvel azelőttig soha életükben nem találkoztak. Akkor is csak a lejtett krémes miatt. Krémes? Kérdez vissza ő. Orsolya nem biztos benne, hogy mondják angolul, kind of cake, ezért elmutogatja. Úgy csinál, mintha érteni. Yes, kind of cake. Lassan megérkeznek a többiek is. Magyarul köszönnek. Szervusztok. Ő azt válaszolja, szia, aminek mindenki nagyon örül. Már majdnem teljes a létszám, de Luka még sehol. Körbenéz. Nem látja közeledni. Elkezdődik. A főnökük magyarul kezdi elmondani a csapatbeosztást. Megérti, hogy nem Orsolya csapatában van, hanem Enikőjében, a leégett hátú lány pedig a másikban. Ezen jót nevetnek. Enikő elmutogatja a leégett hátú lánynak, figyelni fogja, csak vigyázzon a teremben. A főnök az utolsó pillanatban vált át angolra, amikor tudatosul benne, ő is ott van. Sorry, sorry. Az ő csapata veszi fel a neonsárgom ezt, megszagolja. Szerencsére nem büdös. Elkezdődik a játék. Néhányan rejtett zugokba bújnak el, onnan lövik a többieket. Mások rohannak és lőnek. Nem érdekli őket, kapnak elővést. Aki a legtöbb embert eltalálta, azt találták el a legtöbben. Hát ő nem élvezi különösebben. Inkább a termeket járja körbe, a folyosókat és a zugokat. Mindenhová benéz. Megtalálja az ott bujkáló kollégákat. Lőnek! Ő is lő. A középmezőnyben végez az összesítés szerint. Átmennek a közeli bárba. Így hívják. Bár. Ő örül, mert ez könnyű kimondani. Bár. Útközben Orsolya mellé csapódik. Jót beszélgetnek. Orsolya megkérdezi, miért nem szokott már kijönni velük ebédelni. Mentegetőzik. Mostanában később ebédel. Igen, igen, jövő héten mindenképp együtt ebédelnek. Igen, szívesen kipróbálná azt az új éttermet a sarkon. Jó, persze, jó ötlet. Azon gondolkodik, talán kicsit felfújta a nyelvi különbséget. Miért baj, ha néha magyarul is beszélnek? Hát ő majd belekérdez, viccesen, udvariasan. Biztosan nem direkt váltana. Vele is előfordult néha, kiejtett egy-egy ukrán szót, amikor gyorsan akart válaszolni. A bárban le van foglalva 2 nagy asztal. Ő Orsolya mellé ül, Enikő és a többiek is, akikkel az első pár alkalommal együtt ebédelt. Angolul beszélgetnek. Néha belecsúszik egy-egy magyar szó, mondatrész, főleg amikor megjegyzéseket tesznek. Ilyenkor a másikhoz hajolnak, úgy mondanak magyarul valamit. Ez rajta kívül senkinek nem tűnik, de az ő fülét megcsapja a nyelv jellegzetes ritmusa. Jó móka volt, ugye? Kérdezi tőle magyarul a leégett hátú lány. Nem érti, mit kérdez? Tudod? Móka. Ismétli meg, fán. Móka. Móka. Pia, mondják neki megint magyarul, és a pohárborra mutatnak a kezében. Pia. Drink. Jól berúgni. Get drunk. Azt akarják, ismételje. Hát ismétli. Móka, pia, ugyanaz, kiáltja az egyikük, nevetnek. Ő is nevet. Móka, pia. Megkérdezi Luka, miért nem jött. Különböző vélemények hangzanak el. Sosem jön csapatépítésre a 3 év alatt, amióta itt dolgozik, még egy teambuildingre sem jött el. Egyesek szerint magának való. Nem szereti az ilyen eseményeket. Mások szerint őket nem szereti. Arról beszélgetnek, Luka sosem jött velük ebédelni, az elején sem, és nem megy le velük kávézni. Magának való, ismételgeti magyarul. Magának való. Hogy mondják ezt angolul? Reserved? Yes, reserved. Igen. Luka reserved, jegyzi meg az egyik fiú. Luka helyett Lucát ejtve. Vár, de a többiek nem nevetnek. Ő nem érti. Orsolya elmagyarázza neki. Van egy olyan női név, hogy Luca. Ugyanúgy írják, csak máshogy ejtik. It's not funny, mondja Orsolya, aztán folytatják. Luka már 6 éve itt él, és még mindig nem tud egy mondatot sem kinyögni magyarul. Egyáltalán semmit. Pedig magyar barátnője is volt már. Legalább az ő kedvéért megtanulhatott volna. Hogy legalább annyit tudjon mondani neki reggelent, hogy jó reggelt. Do you know these words? Right, Juba? Végül is majdnem jól ejtette ki, jegyzi meg magában ő. Igen, ismeri. Jó reggelt. 2 óra múlva kimenti magát, mennie kell. Jó reggeltek, borok, vigyázz magad rá, cikáznak a fejében hazafelé. Amint kilépett a bár ajtaján, biztos azt mondták, milyen kedves, már most is több magyar szót ismer, mint Luka. Ennyi lett volna. Pár óra, és már is tud legalább 10 magyar szót. Pia, bor, magának való. Olvassa a feliratokat a boltok felett. Café and lunch, borbár, söröző. A betűk, amiket nem tud kiejteni, sorozó. Felszáll a villamosra, a nehezen kiejthető magyar neveket ismételgeti. Orsalja, Enniko. Neki támaszkodik az egyik kapaszkodónak. Egy fiú mellette magyarul telefonál. Megpróbálja elcsípni. Mondd-e olyan szót, amit már ismer. Hallgatja a nyelv jellegzetes ritmusát, a sok E betűt. Ha mond is, nem tudja kivenni. Hadar. Light bulb üti meg a fülét. Szemben a 2-es ülésen 2 lány éppen arról beszél, milyen égőt válasszanak. Melyik a jobb, az energiatakarékos vagy a LED? Okay, but what's the difference? Jubov becsukja a szemét, hallgatja a 2 lányt. 5 megállón keresztül az égőkről és lámpákról beszélnek, és hogy melyik áruházba érdemes menni, az Ösre vagy Újbudára.
Kedves hallgatóink, Harag Anita magyarul című írását Dér Gabriella olvasta fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. További kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa Libanonból visszatérőben a repülőgépen sajtótájékoztatót tartott. 2. rész. Konfliktus Európában, Venezuela, német szinodális út, soron következő pápai utak. A magamutogatástól a magatartásig. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent második vasárnapjára. XIV. Leó pápa a repülőn tartott sajtótájékoztatón. Második rész. Konfliktus Európában. Venezuela, német szinodális út, soron következő pápai utak. Beirutból Rómába visszatérőben 14. Leó pápa válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. Az USA katolikus püspöki konferenciájának hírügynöksége, a Catholic News Service újságírója a pápaság megéléséről kérdezte a Szentatyát. Amikor Harisszába érkezett, meleg fogadtatásban részesült, és meglepetnek tűnt, mint aki azt mondja, hűha, elmondaná nekünk, mit tanult. Mi a legnehezebb a pápaságban?
My face is very expressive, but I'm oftentimes amused by how the journalists interpret my face.
Nagyon kifejező az arca, de gyakran mulattatja őt, ahogy az újságírók értelmezik az arcát, ugyanis nem mindig találják el, mit jelent. Ott voltam a fiatalok jubileumán, több mint 1 millió fiatal volt jelen. Tegnap este egy kisebb tömeg volt. Ez mindig csodálatos számomra. Belül azt gondolom, hogy ezek az emberek azért vannak itt, mert látni akarják a pápát. Aztán azt mondom magamnak, azért vannak itt, mert Jézus Krisztust akarják látni, a béke hírvívőjét, különösen ebben az esetben. Tehát érezni a lelkesedésüket, hallani a válaszukat erre az üzenetre már önmagában inspiráló.
And I just hope I never get tired of appreciating everything that all these young people are showing.
Csak azt remélem, hogy soha nem fáradok bele abba, hogy értékeljem mindazt, amit ezek a fiatalok mutatnak, mondta még 14. Leó pápa. A Corriere della Sera című olasz napilap képviselője a NATO és Oroszország közötti nagy feszültségről kérdezte a pápát. Hibrid háborúról beszélnek, kibertámadásokról és hasonlókról. A pápa szerint fennáll egy olyan konfliktus kiterjedésének veszélye, amit olyan új eszközökkel folytatnak, amiket a NATO vezetői bejelentettek? És ebben a légkörben lehetséges-e tárgyalni egy igazságos béke érdekében Európa nélkül, amit az amerikai vezetés az elmúlt hónapokban módszeresen kihagyott a tárgyalásokból. XIV. Leó pápa megerősítette, hogy ez fontos kérdés a világ béke számára, de a Szentszék nem vesz részt benne közvetlenül, hiszen nem tagja a NATO-nak és az eddigi párbeszédnek. Még ha gyakran kérték is a tűzszünetet, a párbeszédet a háború helyett. Ez egy olyan háború most, aminek sok vetülete van, a fegyverek növekedésével, az egész fegyvergyártással, a kibertámadásokkal, az energiával. És most jön a tél, ami ott komoly gondot jelent. Nyilvánvaló, hogy egyrészről az Egyesült Államok elnöke azt gondolja, hogy előmozdíthat egy olyan béketervet, amit szeretne, és ami legalábbis az első pillanatban Európa nélkül van. De fontos az európai vezetés jelenléte, és ezt az első javaslatot módosították a szerint, amit Európa mondott. Magyarázta Leó pápa, majd rámutatott, hogy Olaszország ebben fontos szerepet vállalhatna. Kulturálisan és történelmileg is megvan Itáliának ez a közvetítői képessége, egy olyan konfliktusban, ami több fél között zajlik. Ukrajna, Oroszország, az USA is. A Szentatya azt javasolja, hogy a Szentszék bátorítsa ezt a közvetítést, és igyekezzenek együtt találni olyan megoldást, ami valóban békét, igazságos békét nyújthat, ebben az esetben Ukrajna számára.
Una soluzione che veramente potrebbe offrire pace, una giusta pace, in questo caso in Ucraina.
A La Nación újságírója a pápát a jövő évi nemzetközi útjairól kérdezte, illetve a venezuelai helyzettel kapcsolatban kérte véleményét. Leó pápa válaszában hangsúlyozta, hogy Afrikába, Algériába szeretne ellátogatni, hogy felkeresse azokat a helyeket, amelyek Szent Ágostonhoz köthetők. Ugyanakkor azért is, mert a párbeszéd folytatása, a hidak építése a keresztény és a muszlim világ között fontos. Szent Ágoston alakja sokat segít hídként, mert Algériában nagy tisztelet övezi őt, mint a hazafiát. Ez az egyik. Aztán van még néhány ország, de ezeken még dolgozunk. Nyilvánvalóan szívesen meglátogatnám Latin-Amerikát, Argentínát és Uruguayt, amelyek várnak a pápa látogatására. Ha a Peruba megyek, sok szomszédos országba is, de a terv még nem végleges, válaszolta a Szentatya. Venezuelával kapcsolatban hangsúlyozta. A püspöki konferencia szintjén és a nunciussal együtt igyekszünk megnyugtatni a helyzetet, mindenekelőtt az emberek javát keresve, mert ezekben a helyzetekben az emberek szenvednek, nem a hatóságok. Az Egyesült Államokból érkező hangok változnak, majd még meglátjuk. Egyrészt úgy tűnik, volt egy telefonbeszélgetés a két elnök között. Másrészt fennáll ez a veszély, ez a lehetőség, hogy valamilyen lépésre, valamilyen műveletre sor kerülhet, beleértve a venezuelai területek megszállását is. A pápa nyomatékosította, hogy jobb párbeszédet keresnie nyomás alatt, beleértve a gazdasági nyomást is, de más módot is keresni a dolgok megváltoztatására, ha az Egyesült Államok úgy dönt. A Lacroix tudósítója azzal kapcsolatban kérdezte Leó pápát, hogy vannak katolikusok Európában, akik az iszlámot veszélynek tekintik a nyugati keresztény identitás szempontjából. A pápa válaszában kifejtette, hogy Törökországban és Libanonban is a béke és a különböző vallású emberek iránti tisztelet témájáról beszélt különböző muzulmán képviselőkkel. Tudom, hogy sok félelem él Európában, de ezeket legtöbbször olyan emberek generálják, akik ellenzik a bevándorlást, és akik megpróbálják távol tartani azokat, akik más országból, más vallásból, más fajból érkezhetnek. És ebben az értelemben szeretném azt mondani, hogy mindannyiunknak együtt kell működnünk, mutatott rá a pápa. Ennek az útnak egyik pozitívuma, hogy felhívta a világ figyelmét a muzulmánok és a keresztények közötti párbeszéd és barátság lehetőségére. Az egyik nagy lecke, amit Libanon taníthat a világnak, éppen az, hogy megmutassa azt a földet, ahol az iszlám és a kereszténység egyaránt jelen van és tisztelik egymást, és ahol lehetséges együtt élni és barátoknak lenni. Az elmúlt két napban hallott történetek és tanúságtételek arról szólnak, hogy az emberek segítik egymást. Keresztények és muzulmánok, akiknek faluikat lerombolták, például azt mondták, hogy együtt tudnak élni és dolgozni. Szerintem ez egy fontos tanulság, amelyet Európában és Észak-Amerikában fontos meghallgatni. Talán egy kicsit kevésbé kellene félnünk, és meg kellene keresnünk a módját annak, hogy előmozdítsuk a valódi párbeszédet és a tiszteletet, állapította meg Leó pápa. Az Árd Rádió újságírója a német egyházban zajló szinodális út folyamatával kapcsolatban kérdezte a pápát, hogy szerinte ez megerősíti az egyházat, vagy éppen ellenkezőleg, és miért. Leó pápa kiemelte. A szinodális út nem kizárólag Németországban zajlik. Az elmúlt években az egész egyház ünnepelte a szinódust és a szinodalitást. Nagy hasonlóságok, de néhány markáns különbség is van a között, ahogyan a szinodális utat Németországban folytatták, és ahogyan azt jobban lehetne folytatni az egyetemes egyházban. Rámutatott, hogy van helye az inkulturáció tiszteletben tartásának. Az a tény, hogy a szinodalitást az egyik helyen bizonyos módon, a másikon pedig másképp élik meg, nem jelenti azt, hogy szakadásnak vagy törésnek kell lennie. Úgy gondolom, hogy ezt valóban fontos megjegyezni. Ugyanakkor attól tartok, hogy sok német katolikus úgy véli, hogy a Németországban eddig ünnepelt szinodális út bizonyos aspektusai nem képviselik az egyházzal kapcsolatos reményeiket, vagy az egyház megélésének módját, állapította meg a Szentatya. Ezért további párbeszédre és meghallgatásra van szükség Németországon belül, hogy egyetlen hang sem maradjon kizárva, hogy a hatalmasabbak hangja ne némítsa el azok hangját, akik talán sokan vannak, de akik számára nincs egy hely, ahol megszólalhatnának, és meghallgatnák őket. Olyan módon, hogy biztosítsák nekik, hogy az ő hangjuk is, és az egyházban való részvételük kifejeződései meghallgatásra kerüljenek, figyelmeztetett a pápa. Ugyanakkor, ahogy biztosan tudják, a német püspökök csoportja az elmúlt években találkozott a római kúria bíborosainak egy csoportjával. Ott is zajlik egy folyamat, amelynek célja annak biztosítása, hogy a német szinodális út ne térjen el attól, amit az egyetemes egyház útjának kellene tekinteni. Biztos vagyok benne, hogy ez folytatódni fog. Úgy vélem, hogy Németországban mindkét oldalon lesznek majd kiigazítások, de őszintén remélem, hogy a dolgok pozitívan fognak megoldódni, jelentette ki Leó pápa. A Sat Hate International tudósítója utalt a Szentatya mottójára, ő benne, az egyben egyek vagyunk, ami arról szól, hogy építsünk hidakat, a különböző keresztény felekezetek, vallások és szomszédaink között, ami nehéz is lehet. Azt kérdezte a pápától, hogy milyen egyedülálló ajándékot nyújthat a közel-keleti egyház minden könnyével, sebével, kihívásával és múltjával együtt a nyugati egyháznak és a világnak. Leó pápa azzal kezdte válaszát, hogy az emberek ma egy nagyon individualista társadalomban nőttek fel. A fiatalok, akik a COVID-járvány idején sok időt töltöttek a számítógépen, és akik gyakran nagyon elszigetelt személyes kapcsolatokkal rendelkeznek, csak számítógép képernyőjén vagy okostelefonon keresztül kommunikálva néha felteszik maguknak a kérdést. Miért akarnánk egyé válni? Én egy individuum vagyok, és nem érdekelnek mások. A pápa szerint van egy nagyon fontos üzenet, amit minden ember számára közvetítenünk kell. Az egység, a barátság, az emberi kapcsolatok, és hogy a közösség rendkívül fontos és rendkívül értékes. Elég arra gondolni, aki háborút élt át, vagy szenvedett és szenved, mit jelenthet számukra egy ölelés? A személyes törődésnek ez a nagyon emberi, valódi és egészséges kifejezése, hogy meggyógyítsa valaki más szívét, jegyezte meg. Személyes szinten ez közösségi szinté válhat, amely mindannyiunkat egyesít, és segít kölcsönösen megérteni és tisztelni egymást, messze túlmutatva azon egyszerű elgondoláson, hogy te maradj távol, én itt maradok, te maradj ott, és nem lépünk kapcsolatba. Ehelyett olyan kapcsolatok építését jelenti, amelyek mindenkit gazdagítanak. Ezzel az üzenettel természetesen a mottom a Krisztusnak köszönhető in illo, benne, és Krisztusban, aki egy, mindannyian egyek vagyunk, állapította meg 14. Leó. De ez nem csak a keresztényeknek szól, tette hozzá. Valójában egy felhívás mindannyiunkhoz és másokhoz, hogy mondjuk ki, minél inkább előmozdítjuk a hiteles egységet és megértést, a tiszteletet, valamint a barátságon és párbeszéden alapuló emberi kapcsolatokat szerte a világon, annál nagyobb az esélye annak, hogy félretesszük a háborús fegyvereket, félretesszük a bizalmatlanságot, a gyűlöletet és az ellenségeskedést, amelyek oly gyakran kialakultak, és megtaláljuk a módot az egységre, a hiteles béke és az igazságosság előmozdítására szerte a világon. Zárta a sajtótájékoztatóját Leó pápa kedden délután visszaúton Libanonból.
A magamutogatástól a magatartásig. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent második vasárnapjára.
Izajás proféciája egy olyan eljövendő emberről beszél, aki telve van lélekkel. Felsorolja a Szentlélek ajándékait, amellyel ez az ember rendelkezik majd. Bölcsesség, értelem, tanács, erősség, istenfélelem. Aztán ez a profécia olyan képeket is tár elénk, amelyek hihetetlennek és egyben furcsának is tűnnek. A házi állatok kibékülnek a vadállatokkal. Minden megbékül, és terjed az Úr ismerete. Keresztelő János arról beszél, hogy ez az isteni sarj már egészen közel van, és hogy tűzzel és Szentlélekkel fog keresztelni. Visszatekintve, mi már tudjuk, hogy ez a profécia beteljesedett Jézusban, akit eltöltött a Szentlélek. Ő megmutatta Istent, s ezáltal terjed Isten ismerete és az ő békéje a Szentlélekben. Így egészen közel van, és az adventi útkészítésnek az a lényege, hogy minden egyes nap rendszeresen kérjen és engedjen be a Szent Lelket. Ezáltal elindul és növekszik bennem is az Isten ismerete. Ez pedig egy olyan átalakulást szül, amely megállíthatatlanul terjed tovább. Megbékélnek a bennem működő úgynevezett állatok, vagyis szembenézek árnyoldalaimmal, és ösztöneim megszelídülnek. nem csak bennem, hanem aztán másokra is átragad ez a megbékélés, ez az átalakulás. Ez a megtérés lényege, amely belülről indul, és majd külsőleg látszik. A legtöbb ember fordítva él. Próbálja tenni a jót, ez nem rossz, ez az erkölcsös élet, de nem engedi, hogy átjárja a Szentlélek. Ezt a kétféle magatartást mutatja az evangéliumban a farizeus és vámos esete is. A farizeus azt hitte, ő emeli Istenhez magát imája által. A vámos tudta, hogy csak Isten emelheti föl őt. Imája nem szép, nem kidolgozott, de őszinte. Az ilyen alázatos imához Isten lehajol, mert az alázat nem önutálat, hanem az igazság elfogadása önmagamról. Nem azt jelenti, hogy semminek tartom magam, hanem hogy tudom, mindenem ajándék. Az alázat nem porba sújt, hanem felemel. Ez az út vezet a régi életből az új életbe, a régi embertől az új emberig, az ószövetségi embertől az új szövetségi emberig. Ez egy folyamat, amelyben vannak visszaesések. Egyetlen nap alatt többször megfigyelhetem magamban a farizeus magatartását, amely nem is magatartás, hanem magamutogatás, és a vámos befelé nézését is gyakorolhatom. E rendszeres gyakorlat által válhatok új emberré, úri emberré, az úr emberévé, mert rajta keresztül nézem magamat és másokat is. Így születik meg újra és újra bennem, és növekszik a krisztusi képmás. Az Isten ismerete terjed, és úgymond átragad másokra is. Jézus már eljött. Megmutatta, hogyan formálhatom ezt a krisztusi képmást, amely lassan ugyan, de biztosan terjed és kiárad, mert az lehetetlen, hogy a Szentlélek munkája hiába való legyen. A megtérés folyamat. A bennem zajló átalakulás folyamata. A megtérés megváltozás. Krisztus tűzzel és Szentlélekkel keresztel. A keresztség lényege ez. Tűzzel kiéget minden szennyet. Ez is a fájdalmas folyamat része, és betölt a Szentlélekkel. A megkeresztelt ember is így változik meg, belülről. A Szentlélek tesz belső emberré, igazán szabad emberré. Ha vele is ő benne élek, felgyorsul a folyamat, és Isten ismerete. Ha magamat mindig másokhoz hasonlítom, akkor vagy szomorúvá válok, vagy öntelt leszek. Szomorú lehetek azért, mert nem tartok ott, ahol a másik van. Öntelt azért, mert magamat jobbnak látom a másiknál. Mindkét út a boldogtalanság felé vezet. A boldogság felé csak egyetlen út vezet, ha Isten jelenlétébe helyezem magam. Ebben a jelenlétben ugyanis mindig látni fogom, hogy hol tartok én, és hogy mindig van javítani való. Igazán csak vele haladhatok fölfelé. Ez a boldogság útja. Választhatok.
A magamutogatástól a magatartásig. Sajkó Balázs atya elmélkedését hallották Advent második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A napverse.
Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas, nagy, téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas, nagy, téli éjszaka. apám még vidám legény volt. Dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy repültünk. Apa, fiú. Egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy repültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a számom az éjbe. S amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a számom az éjbe.
Elhangzott Ady Endre Krisztus kereszt az erdőn című versem. Elmondta Bubik István. Ady Endre 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zirahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg, versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba. Itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től pedig az egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete A halottak élén címmel. Ady Endre 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Jöjj el, népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe esünk, s észrevétlenül a családság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnénk lenni, hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. Amikor ellen akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk, és alul maradunk. Jöjj, Uram, világosíts meg vakságunkat! Jöjj segítségére a gyarló, gyönge embernek! Jöjj el, isteni dicsőség fénye! Jöjj el, isteni erő és bölcsesség! Tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazza veszélyben. Tedd láthatóvá vakságunkat, erősítsd bátorságunkat. Vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél föl. Amen.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!